Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Mondom nektek, ha igaz voltatok, nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták, ne ölj, aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, méltó az ítéletre mindaz, aki haragot tart embertársával. Hallottátok a parancsot, ne törj házasságot. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vágyjal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Hallottátok továbbá, hogy a régieknek ezt mondták, hamisan ne esküdj, s tartsd meg az Úrnak tett esküd. Én pedig azt mondom nektek, egyáltalán ne esküdjetek. Legyen a ti beszédetek igen, igen, nem, nem. Ami ennél több, az a gonosztól van. Ezek az evangélium igéi. Ha csak az igazságotok, az igaz voltatok, nem múlja felül az írástudók és farizeusok igazságát és igaz voltát, akkor szinte nem is sejtettetek még meg valamit valóban komolyan az Isten országából. És aztán Pál apostol pedig arról beszél, hogy Isten bölcsessége nem az evilági emberként gondolkozó embernek a bölcsessége, ami sokak számára szinte olyan, mint a teljesen rejtve maradna. És mert rejtve marad ez az igazság, vagy ez a bölcsesség, akár még az Isten fiát is képesek megölni és a keresztre száműzni. Arról szeretnék tehát beszélni, mi ez az igazság, vagy az az igaz volta az embernek, ami felülmúlja az írástudók és törvénytudók és törvénymagyarázók törvényeit, igazságát és szempontjait. Mi is ez az elrejtett bölcsesség, ami a természete szerint nem azért elrejtett, mert Isten el akarja rejteni, hanem azért, mert mindegyikünk esetében fölfedezésre vár. És azok számára nyilvánul ki, akik neki állnak, hogy azt fölfedezzék. És akkor az egyszer csak megnyilatkozik. Az első gondolat így szól, hogy kétség kívül, ha az írástudók és a farizeusok igazságát és törvényeit nem múljuk fölül, mi az, hogy fölülmúlni a törvényt? Miért kell egyáltalán a törvényt felülmúlni? Tegnap autóztam, és közben hallgattam a rádiót, és egy egészen érdekes beszélgetésbe hallgathattam bele, egy Oroszország szakértő beszélt, egy egyetemi tanár. És az Oroszország szakértő arról beszélt, hogy éppen most nagy valószínűséggel az Oroszországban az alkotmányt meg fogják változtatni. Mégpedig azért változtatják majd az alkotmányt, mert az alkotmánynak része az, hogy az állam elnöke, a miniszterelnök ő két cikluson keresztül lehet csak miniszterelnök. Most erről már tudjuk, hogy ez hogy működött eddig, de most már aztán tényleg túl vagyunk mindenen. És mi történik? Azt mondja ez az Oroszország szakértő, hogy most módosítani fogják az alkotmányt, ami a következőt fogja takarni. Az alkotmányba nem az fog bekerülni majd nagy valószínűséggel, hogy a miniszterelnök két cikluson keresztül lehet az, hanem így fog szólni a szöveg, mostantól. Mostantól két cikluson keresztül. Hát akkor az majdnem megint egy újabb 10 év. Szóval mindegyikünknek lehet élménye innen, onnan, amonnan, hogy kétség kívül megszületnek a törvények, a jogszabályok, beleértve alkotmányt és egyebet, és mégis milyen trükkös módon még az, amire ráállunk, mint alapra, még az is, hogyan tükrözheti egyeseknek, vagy csoportoknak, vagy érdekköröknek a szemléletét, az érdekeit és a szempontjait. Hát hogy ne volna érthető az, hogy akkor, ha nem múlja fölül a mi igazságunk, a törvénytudók és ismerők igazságát, akár még a törvény alkotókét is, hát akkor valóban nem sokat értettünk meg Isten országából. Vagy gondoljunk most egy egész más területre, hogy apukaként, anyukaként, szülőként, nézzétek el nekem, hogy ezt mondom, de milyen könnyen hozunk a családban olyan szabályokat, amelyek a mi érdekeinket jól tükrözik, de a gyerekeinkét kevésbé. És persze megvan a hatalmunk arra, hogy ezeket a szabályokat úgy képviseljük a gyerekeink felé, hogy az értük van. És legfeljebb majd 20-30 év múlva elénk állnak a gyerekeink felnőttként, és elmondják, hogy mondjuk azt rühelték, vagy utálták, hogy hát gyerekként nem nagyon volt mit tenni. Az első gondolat, az szinte mindegyikünknek egy életút során az alaptapasztalatához tartozik, hogy természetesen lehetnek azok a törvények, jobb szabályok és alkotmány és minden, ami jó, hogy van és legyen és kell, nyilvánvaló, itt nem csak a kritika hangján akarok szólni, még jó, hogy van, de még miközben jó, hogy van, még a közben is látjuk, hogy milyen sokszor észrevehető vagy észrevehetetlen módon, sokszor milyen furfangos, vagy milyen gátlástalan módon tulajdonképpen nem mindenkit szolgál az, hanem egyeseket sokkal jobban szolgál, mint másokat. A hivatkozás pedig mégiscsak valami. Hát ez az első, hogy az ember, amióta ember, és amióta hozza a szabályokat, a törvényeket és az egyebeket, hát azóta többé-kevésbé mindig így is hozza azokat. Aztán a második gondolat így szól, hogy megint csak történelmi tapasztalatunk van arról, hogy tudunk hozni úgy szabályokat, törvényeket és az összes többit úgy, hogy az megengedi, hogy egyes emberekkel rosszul bánjunk. Hogy megengedi, sőt, ami még szíven ütőbb, hogy tudjuk azt csak a 20. század történelméből, hogy hogyan volt lehetséges olyan törvényeket, jogszabályokat hozni, ami nemhogy megengedte, hogy egyik ember rosszul bánjon a másikkal, hanem kifejezetten előírta, hogy az egyik ember rosszul bánjon a másikkal. Ezért nem véletlen, hogy Jézus azt mondja a hegyi beszédben, hát ha nem tudjátok fölülmúlni az írástudók és a törvénymagyarázók igazságát és bölcsességét, akkor szinte semmit nem fogtok megérteni az Isten országából. Ez tehát a második gondolat. És hogy megint csak egy olyan információt hozzak, ami engem is egész megdöbbentett, hogy Ausztráliában a 70-es évekig az ausztrál őslakosokat a természet részeként írták le. Nem személyként, hanem a természet részeként. Hát ha valakire nem személyként nézek, hanem a természet részeként, nyilván bánhatok vele úgy, mint ahogy szoktunk a természettel bánni. Hát vagy jól, vagy rosszul, vagy hanyagul, vagy akárhogy. Ez a második gondolat. A harmadik. Akkor érdemes föltenni azt a kérdést, mi az, ami segíthet bennünket, hogy az írástudók, a törvénytudók, a farizeusok igazságát és bölcsességét felül tudjuk múlni. Egy nagyon érdekes kutatásból a következő derült ki. Arra voltak kíváncsiak a kutatók, kik azok, akik akármilyen törvényeket, jogszabályokat hoznak is, akármilyenek ezek és akárkik is hozzák, képesek ellenállni, most nagyon egyszerűen fogalmazva, az azokban esetleg nyíltan vagy leplezetten megnyilatkozó embertelenségnek. És tudjátok, mi derült ki? Hogy van például ebben a kutatásban egy valami egészen nyilvánvaló lett, hogy akiket ez jellemez, ők egy belső késztetésből már is alkalmasak arra, hogy fölülbújják az írástudók, a farizeusok és a többiek igazságát. Jaj, de jó, hogy ezt most még mindig nem mondom ki. De Csak azért, hogy az a fantáziám, hogyha most egy picit ezen gondolkoztok, hogy ez jó, hogy ennek van értelme. És hogyha gyerek mi se lenne, akkor biztos még hosszabban várnék. De akkor kérdezgetném őket. De most már akkor elmondom. A kutatásból az derült ki, hogy akik képesek és újból alkalmazzák az együttérzést. Az az ember, aki a szívében eléggé együttérző, és nem kell őt erre már most megtanítani, meg figyelmeztetni, meg rávezetni, meg külön bekapcsolni egy gombot, hanem az együttérzés, mintha védetté tenne bennünket azzal szemben, hogy ne jellemezzen bennünket más, csak az írástudók, farizeusok, és ki tudja, kiknek az igazsága és bölcsessége. Ez most egyetlen szempont, és külön izgalmas volna tovább gondolkoznunk azon, hogy mi az, ami belül igazán emberré tesz bennünket, hogy fölülmúljuk az írástudók és farizeusok bölcsességét. A következő, olyan büszkék tudunk lenni az erkölcsiségünkben, vagy a magatartásmódunkban, amikor rácsodálkozunk arra, hogy felülmúltuk az egyéni érdekeinket. És kétségkívül erről nagyon sokat szoktunk beszélni. Amikor valaki csak az egyéni érdeke vezet, azt mondjuk, ez önző magatartásmód. Akkor valaki egyszer csak kitágítja a kört, és cselekszik a feleségért, a férjért, a gyerekért, nagymamáért és a többi, na hát akkor nagyon büszkék vagyunk rá, és azt mondjuk, na hát fölülmúlta az egyéni érdekeit. Hogy tegyek még egy lépést? Pontosan az Ószövetség világa mutatja meg számunkra, hogy ez a fajta önfelülmúlás nem elégséges alapja az erkölcsileg helyes magatartásmódnak. Mégpedig azért, mert nagyon sokan vannak, akik fölülmúlják az egyéni érdekeiket, valamilyen csoport érdek, vagy csoport norma oltárán. És az még mindig csak egy csoport érdek, vagy csoport norma. Például az ószövetségi ember, aki azt mondta, hogy mi vagyunk a választott nép, és ezért a választott nép tagjai egymással, hát na, legalábbis azért valamennyire kitüntetett módon bánjanak, megkülönböztetett módon. De aki nem a választott nép tagja, nem ugyanaz a csoport. És ha ez nem ugyanaz a csoport, akkor megengedhetjük maguknak, hogy ő rájuk vonatkozóan egy másfajta erkölcsiség alapján éljünk. Nézzétek el nekem ezt a kifejezést, nem az én kitalációm, de a szakirodalom ezt a fajta magatartásmódot, hogy hajlamosak vagyunk, vagy hajlandóak fölül emelkedni az egyéni érdeken, de kizárólag egy csoport érdek minőségéig, ezt úgy nevezi idézőjelesen persze a szakirodalom, hogy banda erkölcs. Ugyanis azt vették észre, és tényleg talán ez a legjobb példa, hogy a börtönben ülnek életfogytiglanig olyan emberek, akik szinte gondolkozás nélkül hajlandóak voltak a saját egyéni érdekeiket föláldozni a saját bandájuk normái érdekében. Sőt, olyanok ülnek ott életfogytig, akiknek mondjuk annak a bandának a vezetője azt mondta, hogy ezt a balhét te viszed el. Ezek az emberek a maguk módján hősiesek kétségkívül. Úgy felülmúlták az egyéni érdekeiket, hogy mi csak pislogunk. De ez a felülmúlás csak a saját bandájuk határáig volt érvényes. Mert azon túl, meg amit, meg ahogy csináltak, vagy csinálnak most is bent mondjuk a börtönben, hát azt nehéz lenne mondjuk egy egyetemes erkölcsiség alapjául rendelni. Az, hogy kinek mi ez a banda, ami felé fölülbújja az egyéni érdekeit, hát itt aztán bármilyen csoportra gondolhatunk. Ezért a következő gondolat így szól, az írástudók, a farizeusok, de gondoljatok csak Jézus perére, mikor azon gondolkoznak, most elveszejtsék-e Jézust, vagy nem. Mit mond a főpap, aki annak a csoportnak vallásilag emblematikus képviselője? Értitek ti egyáltalán, miről van szó? Jobban járunk, ha egy ember vész el, és megmarad a nép. mintha ez a valakit esetleg nem vészel, és a népnek baja lesz. Úgyhogy csak vesszem. Vagyis, hogy lezárjam ezt a gondolatot, hogy ha azt akarjuk, hogy a tudásunk, a bölcsességünk fölülmúlja az írástudók és farizeusok és főpapok bölcsességét, akkor az erkölcsiségünknek és a bölcsességünknek természet adta módon, az erkölcsiség lényegéből adódóan, szükségszerűen fölül kellene múlnia a csoport értékeket, normákat és érdekeket. Nem megtagadni azokat, nem lekicsinyelni, nem az értéküket megkérdőjelezni, fölülmúlni. Tehát nem törvénytelennek lenni, hanem fölülmúlni a törvényt, az nem ugyanaz. És akkor most kérdezhetnétek, ez lenne a záró gondolat, hogy jó, de akkor hogy ragadjuk meg azt, hogy mit jelent fölülmúlni a törvényt? Beleért az egyén és a csoport érdekeket, normákat és a többit. Két gondolat, az egyik, hogy nem csak a saját érdekeinket szükséges ilyenkor felülmúlni, hanem ami nagyon furcsán hangozhat, értékeket is. Nem csak érdekeket, értékeket fölülmúlni. Mit jelent ez? Az Ószövetség világában az Isten és az ember közti kapcsolatnak az igazi középpontja a törvény, a 10 parancsolat. De mi az Új Szövetségben élünk, ez mit jelent? Hogy számunkra nem a törvény áll a középpontban, hanem a hitünknek mi a két nagyon fontos kijelentése, hogy az Isten nem törvényt adott már most nekünk, hanem ennél többet tett, elküldte a fiát. A fia pedig elküldte nekünk a Szent Lelket. Körülbelül ez a különbség. Amikor arról merünk beszélni, hogy érdekeket, sőt értékeket is szükséges tudnunk felülmúlni, nem alulmúlni, megtagadni, attól az még érték, hanem felülmúlni, akkor hadd hozzam ezt most példában. Ugye ti is tudjátok, hogy voltak olyanok, akik amikor ki kellett rakni a sárga csillagot, akkor bár nem voltak zsidó származásúak, ők is kirakták. És ugye azt is tudjátok, hogy voltak olyanok, akik Auschwitzig mentek a sárga csillaggal, miközben nem voltak zsidó származásúak. És ugye tudjátok, hogy amikor mentek a kitelepítések, pap is volt olyan, aki azt mondta, engem ebbe a faluba helyeztek azért, mert hogy ők az, most így mondanám, ők az én híveim. Ha most ha a híveim zöme megy, hát akkor én is megyek, mert engem ő hozzájuk rendeltek, nem pedig egy helyre. Hát emberekhez rendeltek, nem egy helyre. Hát ha most ők mennek, akkor én is megyek. Az ilyenfajta magatartásmódot nem lehet törvénybe iktatni. De az efféle magatartásmódot mégiscsak tapasztaljuk, hogy létezik. És ez a fajta magatartásmód kétségkívül leírható úgy, hogy ezek az emberek alapvető értékeket is felülmúltak. Nem megtagadták őket, nem megkérdőjelezték, hanem még azokat is felülmúlták. Ezt így is mondhatnám már zárásképpen, hogy ezért az írástudók és farizeusok bölcsességének a felülmúlása azt jelenti, hogy nem értékek alapján élünk kizárólag, hanem személytől személyig. Nem csak 10 parancsolatot kaptunk, hanem egy szemét. Majd ez a személy elküldött egy másik szemét. Azért, hogy rácsodálkozzunk arra, hogy most már felülmúlhatjuk az írástudók és farizeusok bölcsességét, mégpedig a személyesség irányában.